Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. október 10-én este 8 óra 12 perckor meghívottam és munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Amerikai kutatók kifejlesztettek egy olyan szemüveget, ami rengeteg ember problémáját megoldhatja. Az eszköz figyeli, hogy a viselője hová néz, és úgy állítja be a lencsét, hogy mindenhová jól lásson a viselője. Sok embernek jelent problémát az, hogy cserélgetnünk kell a szemüveget, ha olvasni akarnak, vagy éppen csak végezni a mindennapi tevékenységeiket. De vajon mi erről a szakember véleménye témánk? Milyen lesz a jövő szemüvege? Nos, ebben a témakörben önök is bekapcsolódhatnak a mai digitális világban. A műsor elérhetőségei: SMS üzenőfal a 0740-274-165, elektronikus levél címünk a digitalisvilag@marosvasarhelyiradio.ro. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvasarhelyiradio.ro. Kérjük, hogyha tehetik, akkor keressenek rá az interneten. Facebook, Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. 9 óráig tehát várjuk a kérdéseket, a javaslatokat és a hozzászólásokat. Beszélgetőtársunk dr. Elekes Ella szemész főorvos, akit köszöntök a Digitális Világ mikrofonjai előtt. Doktornő, köszönjük, hogy ma este is itt van a stúdiónkban.
Jó estét kívánok, és ismét akkor itt együtt fogjuk ezeket a rejtelmeket felfedezni.
Alig várjuk a válaszokat. Mai témánk tehát az, hogy milyen lesz a jövő szemüvege. És amint már mondtuk, amerikai kutatók kifejlesztettek egy olyan szemüveget, ami rengeteg ember problémáját megoldhatja. Az eszköz figyeli, hogy a viselője hová néz, és úgy állítja be a lencsét, hogy mindenhová jól lásson a viselője. Mi erről tehát a szakember véleménye?
Hát azt kell mondjam, hogy ez nem egy szokványos dolog, egyelőre még nem a széles közönségnek van ez, vagy egyelőre még nincs a széles közönség rendelkezésére bocsátva. Természetesen az ember ugye mindig próbálkozik egy jobb és jobb eszközöket találni. Ennek már nem is mondanám azt, hogy szemüveg, mert igazából ez egy eszköz. Úgy, hogy eszköz egy digitális fényképezőgép, vagy filmezőgép, vagy pedig például az, amiről majd esetleg később szó lesz, a komputeres szemvizsgálatnál használt automata vizsgáló. Hiszen én azt gondolom, hogy a fizikai elv az ugyanaz, ami ugyanazon az alapon működik ez a szemüveg is. Tehát azáltal, hogy követni tudja azt, hogy én hova nézek, mi az a tárgy, amire igazándiból fixálok, akár közel van ez, akár távol. Hát ez, aki ugye fényképez manapság, azt látja, hogy különböző fényképezési programokban, módokban, ugye akár automatára állít, vagy akár jelzem, van egy ilyen portré funkció, tehát hogyha a gép lencsi előtt megjelenik egy vagy több arc, akkor a gép rögtön azokra fókuszál. Na most úgy valószínű, hogy ez van beépítve, csak sokkal kisebb és könnyebb szerkezet szerint ebbe a szemüvegbe is, és hogy igazándiból, hogy odavetítse, ahova kell, akkor mellette szükséges, hogy legyen, feltételezem, egy ilyen infravörös követő kamera, ami a pupillának a fényreflexét követi, tehát, hogy ugye mindig a szembogár, vagyis hát ott, ahol átnézünk, ott, ahol a látás tengelye van, hogy odavetítse be ezt a képet, és illetve az elé állítsa azt a befókuszolt tárgynak, vagy nagyobb térnek a képét, és akkor hát igazániból ezért mondom, hogy ez már nem egy szemüveg, nem egy lencséből, vagy egy összetett lencséből álló optikai eszköz, hanem itt már sok minden ugye összetevődik, és ugye energiaforrást igényel, és mindez, hogyha az ember fel akarja bigyeszteni a fejére, akkor valamilyen módon viselhető is kell legyen, tehát ne legyen túl nehéz, az arcnak és a fejnek az anatómiájához kell ez alkalmazkodjon. Hát körülbelül ennyit.
A szemüvegbe a lencsék mellett akkumulátort és infravörös távolságmérőt is építettek, így képes folyamatosan ahhoz alkalmazkodni, tehát, hogy a viselője éppen hova néz, és ahogy tetszett mondani, úgy viselkedik, mint egy fényképezőgép lencséje. Ez konkrétan hogy lehetséges? Azért, mert tudjuk, hogy egy fényképezőgép hogy van, miként működik, de hát most a telefonjaink mellett, vagy a fényképezőink mellett a szemüveget is ilyen gombokat nyomkodni, vagy távirányítóval, vagy kábelekkel, vagy...
Mondom, hogy mivel én meg bevallom férfiasan, hogy én ilyen szemüveget nem láttam, tehát nem volt nekem bemutatva, úgyhogy én nem tudok erről nyilatkozni, hogy pontosan ezt hogyan is képzelt el az, aki elképzelte. De én csak analógiában tudok erről elmélkedni, hogy tehát ahogy van a focus free, tehát a fókuszmentes lencse szerkezete beállítva a digitális fényképezőgépnek, valószínűleg az van, hogy be van állítva egy adott számú fókusztávolság, tehát a végtelentől az egész, mondjuk az egész közeli, mit tudom én, 30-50 centire levő tárgyakig, és valamilyen módon kiválasztja a gép, hogy melyikre akar fókuszolni. Na most itt még egy analógiát szeretnék mondani. Lehet, hogy erről is lesz a későbbiekben szó. Tehát ez már nem újdonság, az a fajta műlencs, ami ugye szürkehályú, vagy akár csak refraktív célokból kerül a szembe való beültetésre, amelyik úgy működik, hogy tehát ténylegesen több fókusza van, ez most bonyolult lenne elmagyarázni, de a lényeg az, hogy van egy középső része, ami mondjuk távolra van fókuszálva, és körülötte koncentrikus körökben olyan felszíni kialakítás van, amelyeknek a fénytörése periódikusan változik, mit tudom én, megint az 5 métertől az olvasó távolságig, és akkor az érdekes az, hogy az ilyen lencséknél ugye egyszerre több kép is keletkezhet, és az agy kell kiválassza, hogy most akkor ő melyiket látja élesen. És ez a dolog, ha hiszik, ha nem, működik, mert nagyon sok ember használ már, illetve nagyon sok emberbe ültettek már bár ilyen típusú lencséket. Persze az elején már az ajánlás megvan az, hogy nagyon-nagyon idős emberekbe, akiknek már agyi rezervjük erre nincs, ott nem ajánlott. Illetve, hogy általában azt ajánlják, hogy mind a két szemben hasonló típusú lencse legyen beültetve, mert akkor a megszokás rövidebb és jobb. De erre van példa, tehát hogy ki tudja választani a sok képből, hogy melyik legyen az, amelyiket jobban látja. Na most, hogy ez ugyanezt megvalósítja ez a készülék, hogy esetlegesen mire akarok fókuszolni, hát most ebben nem, lehet, hogy vannak külső távirányítása, ebben nem tudok beleszólni, mert nem ismerem.
Időközben Csaba írt nekünk. Idézem, tisztelettel kérdem, mekkora a szem felbontása, hány megapixel, és mekkora adatforgalmat bonyolít a szemideg másodpercenként?
Jesszus Mária, kedves Csaba, legyen szíves, menjen fel az internetre, és keresse meg, mert ebben én nem leszek most okos.
Köszönjük a kérdést, a választ is, és folytatjuk a digitális világot. Doktornő, ma már vannak olyan szemüvegek, amik a bifokális lencséknek köszönhetően jók közelre és jók távolra is, de sok esetben nem ez a legjobb megoldás, ráadásul ezeket is előbb-utóbb cserélni kell. Tehát vannak olyan lencsék, amelyek jók közelre és távolra is.
Ja, értem. Na jó. Tehát igen, igyekezett az ember megoldani azt, amit a kor elvesz tőle, tehát a közel-távoli, a közelre való alkalmazkodást, mert ugye ez rövidlátóknál adott, tehát egy nem túlságosan nagy rövidlátónál, mert az már csak éppen az óra előtt lát. Rövidlátóknál az adott, hogy ők a közeli tárgyakat, akár munkaterületet, azt egészen jól belátják. Mindenfajta különösebb effortus, tehát szem fáradás nélkül. Na most ez nem érvényes olyan esetekben, amikor a szem fénytörése úgynevezett emetróp, tehát zéróba van, mert az az ember már közelre, akár olvasó távolságra, mondjuk az egy olyan 30-40 centi legyen, már 3,5 dioptriát kell alkalmazkodjon. Ez az alkalmazkodás, ez egy aktív dolog, tehát ezt egy izmocska segítségével végezi a szem, viszont passzívan a szemlencse szemlencsén valósul meg, tehát a szemlencse változtatja az alakját, illetve a vastagságát, és ezáltal a fénytörő erejét. Most a szemlencsének az öregedésével a szemlencse anyaga, ami ugye egy polimer átlátszó fehérje, rostokból áll, az megváltozik, megkeményedik, és ez többet nem lesz lehetővé. Tehát ezért tudjuk azt, hogy 40 éven túl, illetve 45 éven túl biztosan kezdődik az, hogy aki eddig mindent jól látott, az kezdi mondani, hogy nem látok jól közelre, bár kell a szemüveg, és akkor tehát ezt próbálja, ezt a dinamika vesztést próbálják azok a szemüvegek pótolni, ahol kettő vagy annál több fókusztávolság van megvalósítva. A legrégebbi típusa az az úgynevezett bifokális lencse, tehát elmondja a nevés, hogy két fókusza volt, egy távoli és egy közeli, ilyet biztos, hogy mindenki látott. Az olyan szemüveg lencse, ahol látszik, hogy valahol ott a közép alatt van egy vonalka, és egy kis rész másképp van kicsiszolva. Hát annak idején, réges-régi időben ezt két lencséből ragasztották vagy vágták össze. És ez a vonal nem is vonal volt, hanem egy ilyen körív. Ma már ugye ezt gyárilag becsiszolják, és aztán utólag az optikus, a választott keret és az embernek a fizionomiája alapján beállítja, hogy hol legyen ez a válaszvonal. Nagyon fontos, hogy se túl fenn, se túl len, azért, hogy ne legyen zavaró. Még így is, itt is fennáll az a dolog, hogy ehhez hozzá kell szokni, meg kell tanulni vele nézni, mikor nézek itt, mikor nézek ott, mikor használom a fejemet, a fejmozgást. Tehát, hogyha ugye például lépcsőn kell lemenjen a bifokális lencseviselő, az le kell hajtsa a fejét, mert ha nem lefele nézve, a közel látó néz keresztül, és bizony nagyot lehet esni. Ezt mindig el szoktuk például ilyen képletesen mondani az illetőnek. Itt is az a helyzet, hogy ez nem orvosi indikáció. Az illető be kell vállalja. Természetesen jó kell legyen a kivitelezés is, mert nem elég egy jó recept, itt jól kell kivitelezni magát a szemüveget, tehát ezt nagyon jól tudják ugye az optikusaink például, és akkor akkor van esély arra, hogy egy relatíve ugye fiatal ember, akinek azért szüksége van erre, az megszokja, és akkor késő idősebb korában is például tudja használni ezeket a lencsiket. Nagyon idős embernél, ahol már említettem, hogy az agyi rezerv kevesebb erre az alkalmazkodásra, nem szoktuk ajánlani, ha csak azelőtt már nem viselt hasonló lencsét. Van, aki úgy jön be, hogy igen, én ezt viseltem, ezt szeretem, nem kell csereberélnem a szemüveget. Ezen túl vannak az úgynevezett multifokális vagy progresszív lencsék, és azokon már hát kicsit bonyolultabb módon van megoldva a több fókuszúság. Ezt is mindig részletesen el szoktuk mutogatni és mondani a páciensnek azért, hogy értse meg, hogy mire számíthat, és egy kicsit úgy ironikusan szoktam mondani, hogy az a szemüveg, amit mindent tud, idézőjelbe, az nem biztos, hogy mindent tud, és kell tudni a határokat is, és ennek az alapján, ennek a tudatában tud a páciens dönteni, hogy ő bevállalja, nem vállalja, stb. És hát azért is, mert ugye kemény ára van egy ilyen lencsének, itt még talán még fontosabb, hogy pontosan legyen bevágva, és hát itt azért ugye itt akkor most már nem is tudom, hányan áll a vásár, tehát legyen egy jó recept, és legyen egy jó manopera, legyen egy jó megvalósítás. Én ilyen szempontból ezt fontosnak tartom.
Maradjunk még egy kicsit a progresszív lencséknél. Azt kérdem, hogy ezeknek a lencséknek a használata bizony az eléggé furcsa, hiszen van, aki ezt egyből megszokja, van, akinek hetek kellenek, és van, aki soha nem szokja meg. Igen. Hogy kell ezeket a lencséket kihasználni teljesen, és úgy használni ezt a szemüveget, ahogy kell, illetve hogy lehet minél hamarabb megszokni ezeknek a viselését?
Hát több dolog is van. Egy, hogy ugye elmondtam, hogy el kell magyarázni az illetőnek, hogy mit várhat el tőle, hogy néz ki, hogy működik ez a lencse. Ez persze több időt vesz el, ugye akár az orvos, akár az optikus, optometrista részéről, de nagyon fontos, hogy ezt az illető tudja. A másik az, legyen, mondtam rá, képessége, agyi képessége, hogy egy kicsit az agya átalakuljon, és a tudatos szem- és fejmozgásokat, kicsi félautomata mozgásokká alakítsa át, illetve a motiváció, hogy neki miért is kell ez a lencse. Mert egy dinamikus, ezeket úgy szoktam nevezni, ezek a dinamikus lencsék, ugye? Tehát például el tudok mondani, egy tanárember az osztályba bemegy, akkor kell lásson az osztály végébe, és kell lásson a katalógusba. Tehát innentől kezdve már ez egy dolog. Egy sofőr kell lásson előre messzire, lenéz a műszerfalra, kell lássa a műszerfalat, de kell lássa, hogy mi van előtte két méterre, de kell. Na most az az érdekessége, mivel itt a fókuszok egymás alatt sorjáznak, a tekintet leeresztésével egyre közelebb és közelebb tárgyakat látunk. Na most abból a pozícióból tekintem, hogy a fejemet egyenesen tartom. Ugyanez valósul meg akkor is, amikor számítógépen választja ki, hogy a lencsének melyik zónáján néz kereszt, ugye, mert az egy közép-közel távolság, tehát nem az olvasó távolság, egy kicsit nagyobb, 70 centi, mondjuk 80 centi. Na most azt kell elmondanom, hogy ezek a lencsék a statikus távolságokra való használatkor lehet, hogy nem olyan kedvezők és nem olyan kellemesek. Tehát ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ha csak másoknál fogva mondjuk az életet, hogy de ő annyira megszokta, és ő neki annyira jó, akkor nem mondjuk azt, hogy ne használja ilyen helyzetekben is. De ilyenkor azt szoktam mondani, hogy kérem szépen, akinek van lehetőség, hogy ilyen drága szemüveget megengedjen magának, akkor engedjen meg magának már több szemüveget, ami azt jelenti, hogy ezt használja a megfelelő helyen, és amikor mondjuk például számítógépezni akar, akkor a számítógéphez használ egy kevésbé bonyolult, viszont nagy látóteret biztosító, kellemes érzést, kevesebb ilyen agyi tevékenységet felemésztő szemüveget, és általában az emberek ezt el is fogadják, és meg vannak elégedve.
Térjünk vissza egy kicsit az okos szemüvegekhez, hogy elmondtuk, hogy ezek úgy viselkednek, mint a fényképezőgép lencséje, hogy a maga a szemüvegbe a lencsék mellett akkumulátort és infravörös távolságmérőt is építettek, és még sorolhatnám. Itt az a kérdés, hogy ezek a szemüvegek, az okos szemüvegek az okos telefonokra emlékeztetnek.
Igen, hogy már nem telefonnal, hanem már számítógép
filmezni, filmet vágni, hangot felvenni, van, telefonálni, fényképezni, mindent.
Igen.
És akkor a szakember hogy látja ezt, hogy egy szemüveg az nem kéne, csak egy szemüveg legyen, amit az ember visel, és arra használja célszerűen, amire kell, vagy nincs ezek kicsit túl elbonyolítva? Technikailag igen, hogy viszonyul a szem, a látásunk?
Én azt gondolom, hogy ezeket a szemüvegeket legalábbis én még úgy gondolom, hogy hosszú távon, elég hosszú távon, most nem tudok időtartamot mondani, nem az átlagembernek találják ki. Tehát az, hogy katonai célokból, vagy valamilyen nagyon tudományos helyen, ahol igény van arra, hogy ilyesmi megtörténjen, most lehet mondjuk az illető asztronauta, vagy ilyen dolgok. Ott el tudom képzelni, hogy szüksége van egy ilyen készülékre, ahol, mit tudom én, a fél szemével lát egy képernyőt, amin valami végig suhan egy információ számára, vagy egy követési program, vagy amivel a sötétben is lát, ugye, hogy például az állat sötétben történő, például az állatokat is filmezik sötétbe, de tökéletesen látjuk infravörös kamerával. Tehát ezek a dolgoknak az összekombinálása ugye egyrészt nem egyszerű, másrészt ez nagyon-nagyon megnöveli a költségeket, és hát egyezünk meg, hogy Marininek arra, hogy kötögesen nincs szüksége ilyesmire. Egyezünk meg. Tehát mindenki megválasztja azt, ami számára elérhető, és a céljainak megfelelő. Ugyanez, amit az előbb elmondtam, hogy nagyon jók a progresszív szemüvegek, csak nem minden helyzetben.
Sándor kérdezi, hogy mi van akkor, ha valaki nem tudja megszokni a progresszív lencsék használatát, de már a szemüveg megvan, mit tehet?
Hát őszintén szólva semmit, mert ezek egyrészt tehát nagyon bonyolult az elkészítésük, és ha ezt a lencsét egyszer gyakorlatilag bevágták, nagyon kevés az esély arra, hogy ezt újra lehet montírozni egy másik keretbe, esetleg átállítani. Egyrészt a fókusztávolságok is gyárilag be vannak jelölve, és hogyha azt utána letörölték, nagyon bonyolult azt, hogy nagyon-nagyon pontosan megtaláljuk, de meg lehet, nem arról van szó, meg lehet, csak hát ezt vagy biztosítják, biztosan lehet ezzel menni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy lehet ez egy csalódás, hogy nem tudja megszokni. Ellenőriztetni kellene azt, hogy esetleg úgy történt a szemüvegnek az elkészítése, ahogy mondjuk a recept elképzelte. Azt hozzá kell tennem, hogy a recept felírása nagyon-nagyon kevés eltérése, de szinte úgy történik, mint a két szemüveget írnánk fel, ugye? Ugyanazt kell írjuk a receptel, mint a távollátó, meg a meghatározott közel távolságra a közellátót. És akkor e között már gyárilag adottak a többi átmenetek, azt már nem mi határozzuk meg. Tehát sajnos, aki, és nem egy ilyen eset van, ezt elismerem. Tehát lehet ott még valamit, esetleg azt az optikus tudja, hogy még egy kicsit a keretdőlés szöge, vagy egy kicsit a, mit tudom én, a kereten lehet esetleg igazítani valamit, hogyha az zavarja, de magát, az üveget, hát ha egyszer bevágták, az annyi, és ha nem megy vele, persze a látás. Na most én azt tudom, arra, ha neki nagyon fontos ez, hogy ő ilyen szemüveget használjon, akkor... Hát mondom, még azt kell leellenőrizni, hogy valóban az van az üveg, úgy van az üveg oda bevágva, és az van rajta, ami a recepten állt, hogyha a recept jó volt. Tehát lehet még egy ilyen visszaellenőrzés minden szinten. Nem tudom azt mondani, hogy nyugodt szívvel, hogy tessék még egyszer kipróbálni, ez már a rajta áll, hogy ki akarja vagy nem, mert ugye mondtam, hogy ára az azért van.
Hölgyeim és uraim, most rövid szünet, a digitális világot azonban hamarosan folytatjuk, addig azonban Rúzsa Magdi rövid utazás.
Rövid utazás, álmodozás. Jó, hogy itt voltam vele, jó, hogy itt voltam. Rövid utazás, álmodozás. Jó, hogy itt voltam veled, jó, hogy itt voltál.
Székelyföld hangja.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden az adás elérhetőségeit. SMS számunk a 0740-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. Időközben Ildikó írt nekünk, hogy hogyan, miként kellene kommunikáljon a szemész és az optometrikus,
optometrista.
És optikus. Igen, optometrikus, igen.
Optometrista vagy
köszönjük a kérdést.
Hát a kommunikáció az nagyon fontos, legalábbis én ezt itt tapasztalom nálunk az optofarmoptikában, mert ahhoz, hogy egy jó termék jöjjön ki, egy jó végtermék, ahhoz ugye minden információra szükség van, és ugye a vizsgálat alatt, hogyha ez kellőképpen megtörténik a páciens és az orvos közt ez az egyeztetés, ez a megértés, akkor ez feltétlenül a megfelelő pontokat ismertetni kell azzal, akivel megtörténik majd a szemüvegnek a megrendelése. Itt értem az alatt, hogy most nem csak a dioptriákról vagy a pupillatávolságról beszélek, ami ugye minden recepten szerepel, és én ezt hozzáteszem, hogy én nagyon szeretem, hogyha akárki is vizsgálja, optometrista vagy szemorvos, hogy azt a fáradtságot vegye, hogy írja rá például, hogy mennyit lát a páciens. Ez egy nagyon fontos dolog. Most nem taglalom, hogy miért, de ez nagyon fontos tudni, és hogy mind a két szemével lát valamennyire, tehát ez is fontos. Tehát azon túl ugye a szemüvegnek vannak olyan adatai, ami hát nem receptszerűen fognak oda felkerülni, de nagyon fontos például az, hogy hogyan választja ki a keretet. Tehát, hogy mire lesz használva az a szemüveg? Például a páciens azt mondja, hogy ő olvasni akar, de felette el kell nézni, mikor távolra néz. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy olvasó szemüveg, vagy olvasó keretes szemüveg. És akkor, ha ez nem kerül tudomására, aki ott van és ajánlja a keretet, az el fog sikkadni, és nem lesz jó. És akkor az illető ezt a dolgot nem tudja megvalósítani. Vagy ugye hát azt is tudnia kell, hogy akkor most milyen típusú lencse legyen, mire fogja használni, számítógépnél fog dolgozni, sofőrködni fog, zavarja a fény, szembetegsége van, amire valamilyen speciális megoldást kell találjunk. Hát ezeket a dolgokat nagyon-nagyon fontos kommunikálni. Vannak speciális esetek, különböző kancsalságok, tompa látószemek, amiket valamilyen oknál fogva, akkor ezeket úgy mindig választunk valamilyen keretet. Sokszor én is kimegyek, és ha olyan az eset, akár egy nagyon kicsi gyermeknél, például kancsal gyermeknél, én egyáltalán nem szeretem a keskeny kereteket, mert ugye a kancsalságnak egyik fontos, mondjam azt, hogy kezelése, az első lépés az, hogy legyen egy jó szemüveg, amely felett és alatt a gyermek nem fog kilesni, hanem a szemüvegen fog átnézni. Most egy keskeny keret, vagy egy gyenge keret, amelyik állandóan elnyúlik, elmozdul, nincs kellőképpen az órán a gyereknek, vagy a fülén rögzítve, akkor ez egy fiaszkó, tehát nem érünk el vele semmit. És ehhez hasonló dolgok, az arányok, tehát, hogy kinek nagy az óra, kinek nincs ornyerge, kinek széles az, tehát az anatómiai adatok, arányokhoz választani. A pupillatávolság is a fejnek a szélessége közti diszharmóniák, hogy kicsi pupillatávolság, nagy szél. Tehát ezeket mind meg kell beszélni. Lehet, hogy nem is kell annyit beszélni, hanem amikor ajánlom a keretet a páciensnek, nem is én annyira, hanem ugye a kedves munkatársaim, azok akkor tudják azt, hogy mit ajánljanak. Mert nagyon sokszor sajnos el kell mondjam, hogy én látok, jön, hogy hát ő ezt a szemüveget nem tudja viselni. És akkor elkezdjük vakarni, hogy vajon miért nem, és akkor ilyen dolgok, ilyen hiányosságokra derül fény, és akkor hát akkor úgy magamban megjegyeztem, hogy na hát itt nem volt kommunikáció.
Maga a szemvizsgálatnak is megvoltak, és megvannak a maga korszakai. Emlékszünk, hogy régebben ezt nem úgy végezték, mint ma. Doktornő, a szemvizsgálat hagyományos módszereiről.
Én azzal kezdeném, hogy a hagyományos módszerek nem elvetendők. És még egy mondat ehhez, hogy nekem a régi tanáraim most nem csak szemészetről van szó, szóval mindig azt mondták, hogy fiam, egy jó anamnézis, az fél diagnózis, és ez így van mai nap is, hogy a beteggel és a pácienssel kommunikálni kell. Persze ennek van egy mikéntje, megfelelő sorrendje, mert ugye órákig nincs időnk beszélgetni, de abban a kevés időben, amennyit rászánunk, és mi döntjük el, hogy mennyit kell egy adott emberre rászánni, abban legyen meg minden információ, amire szükségünk van. Tehát egy, kommunikálni kell. A másik, aki ugye szakmában való, az tudja, hogy miből áll egy páciens, egy beteg vizsgálata. A másik az, hogy maga a személyzet az egy nagyon eszközfüggő orvosi szakma, és hát ugye milyen eszközök voltak régebb? Hatalmas ugrást jelentett az, amikor ugye szemfenék vizsgálatot kezdtek tudni végezni, például Helmholtz feltalálta a szemtükröt, természetesen az tényleg egy tükör volt, egy homorú tükör, a közepén egy pici lukkal, és ehhez társították hozzá aztán a megvilágított belső részt, ugye most már elemesen is működnek, meg ilyen dolgok, hát akkoriban ez nem volt, viszont ez egy nagy dolog volt a szemvizsgálatában. A másik dolog, ami pedig a magát, a szemüveg felírást érinti, tehát a dioptriák megállapítása. Tehát ugye ott van ez a próba doboz sok-sok lencsével. Egyszer azokat a lencséket ismerni kell, olyanok szférikusok, cilinderesek, prizmások, stb. Ez volt régebb is, ugye, már elég régóta ezek. És ezeket lehet próbálgatni, viszont vannak helyzetek, amikor így nagyon könnyű, és van, amikor ugye a páciens is elfárad, aztán gyerekről nem is beszélve, hogy ott a kommunikáció, hát három kérdésnél többet egy 4 éves gyereknél nem lehet feltenni, mert elfárad, már nem figyel oda, vagy ilyen dolgok. És akkor hát maradt ez az úgynevezett objektivizálható vizsgálat, úgy hívták, hogy szkiaszkópia, vagy siaszkópia, mindenki, hogy ejti. Az jelenti, hogy árnyék mozgást vizsgáltunk, tehát tágított pupilla mellett, most ez persze régebb atropinnal történt, ami nem csak kitágította a pupillát, hanem az alkalmazkodást is bénította, és ez gyermekeknél nagyon fontos, meg volt, meg ma is fontos. Akkor egy bizonyos fajta tükörrel, abból is volt vagy két fajta, homorú vagy sima tükör, és aki tanult optikát, az tudja, hogy az egyikkel pont az ellenkező dolgot látjuk a másikkal, és 1 méterre ülve a pácienstől, ugye, egy fényforrásnak a fényét vetítettük be, szóval ez egy nagyon érdekes, hosszadalmas, kínzó jelenet volt, tehát szembeültünk 1 méterre, azt jelenti, hogy az -1 dioptriás lencse fókusz távolságába ültünk, és akkor a szemünk, egyik szemünket behúnytuk, és a másik szemünk előtt mozgatgatva ezt a tükröt néztük, hogy a tükör által bevetített árnyék, igaziból egy vörös, tehát vörösen felvillanó pupillában mozgott egy árnyék, és ennek az elmozdulásához képest meghatároztuk, hogy akkor itt a dioptria most algebrailag nagyobb, mint a -1, vagy kisebb, mint a -1, tehát -1-nél nagyobb miópiája van, rövidlátása, vagy annál kisebb. És akkor ezt lehetett, ugye volt egy skiaszkóp léc, amin ilyen dioptriák voltak, és akkor azt a páciens szem elé tartottuk, és akkor azon keresztül próbáltuk ezt az árnyék próbát enszer el. Hát természetesen volt, aki ezt annyira elsajátította, hogy 2 mozdította a fején, és már tudta, hogy mit csinál, és persze 2 tengelybe, ugye legalább 2 tengelybe kellett nézni, mert csak így lehetett az asztigmiát, vagyis hát a különböző tengelyekben való fénytörésbeli eltérést meghatározni. Nem is volt ez egy olyan könnyű dolog. Fárasztó volt ugye az orvos, mint a páciens számára. Például ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy hát hál' Istennek, és azt kell mondjam, hogy én még itt tanultam meg először refrakciót vizsgálni. Tehát nekünk a fenekünk alatt nem volt, legalábbis amikor a szakmámat kezdtem, nem volt az automata refraktokeratométer, amire beültettem a páciens, tessék belenézni, pák, kész, tessék kivenni a fejet, szóval ez nem így ment. Úgyhogy egy ilyen komplikált szemüveg felírásban megizzadtunk rendesen mind a ketten, akkor a másik az, hogy az atropin hatása, ugye az nem múlt el, csak majd 8 nap múlva, akkor majd aztán jöhetett a kedves páciens, hogy írjuk fel a szemüveget. Tehát körülbelül ilyen időtartamok voltak. Akkor a másik, hogy hát a biomikroszkóp, ugye az se volt éppen mindig. Először ilyen fejreilleszthető lupékkal, nagyítókkal próbálták a szemfelszínét vizsgálni, illetve ugyancsak ilyen nagyító lencséken keresztül fokalizált fényt végigvinni a szemfelszínen, és akkor még bizonyos segédanyagokat, festékanyagokat használni, ami hát bizonyos léziókat ki tudott mutatni. Tehát ezt így sorolhatnám, hogy miket talált ki az ember kínjába, és ehhez képest azért ma már fényévekkel máshol vagyunk.
Ha már beszéltünk a hagyományos formáról, nem hagyhatjuk ki a mai modern komputeres szemvizsgálatot sem. Mivel dolgozik 2017-ben a szemész? És persze a komputeres szemvizsgálat tehet.
Hát említettem az előbb, itt ma már ennek egy külön iparága van, ugye, az orvosi műszereken is belül a szemészeti műszerek. Na most a szemészeti műszerek ugye a kabinet műszerei, ez a vizsgálati eszközök, és persze aztán vannak az egyéb speciális műszerek, mint a lézerek, vagy a műtők felszerelései. És akkor hát itt ugye van, hát hogyha már ugye szemüvegekről beszélünk, hogy az autokeratorefraktométer, ez nagyon szépen szól, tehát autó azt jelenti, hogy automata módon működik, ennek is különböző változatai vannak, vannak régibbek, újabbak. A lényeg az, hogy infravörös sugarakat bocsájt be a pupillán keresztül, ezek tulajdonképpen elmennek a retináig, és onnan visszaverődnek, tehát gyakorlatilag kétszer haladnak át minden fénytörő felületen, ami van bőven a szem, tehát a fénytörő közegeiben, és ezeket visszaszedi, tehát felfogja maga a gép, és ezt a fizikai változásokat, amiket szenvednek a hullámhosszat értem ez alatt, azokat hát integrált komputeres módon analizálja. És mivel ezt gyorsan tudja csinálni, mert számítógépszerűen működik, akkor ugye pillanatok alatt megvan a szemnek a fizikai fénytörése. Természetesen, mint mindenhol, itt is vannak hiba lehetőségek. A gépet ismerni kell, természetesen itt is vannak jobb és gyengébb minőségű gépek. A másik az, hogy meg kell ismerni a gépet, tudni kell azt, hogy mire érzékeny, pupilla méret, szürkehályog valamennyire jelenléte, akkor vannak olyan emberek, vagy a fiatalok, vagy a gyerek, hát most nem gyerekekről beszélek, mert a gyerekeket általában azért próbáljuk ma is ilyen alkalmazkodás, bénítás után vizsgálni az egész kicsi gyermekeket, de vannak fiatalok 30 évesen is, hogy annyira alkalmazkodik, miközben belenéz a gépbe, hogy nem a reális dioptriáját mérjük. Na most természetesen itt is vannak módszerek, amiket lehet alkalmazni, őket is épp úgy meg lehet tágítani, illetve alkalmazkodását lehet bénítani, mint akár csak a 3 éves gyereknek, illetve hát még vannak más segéd lehetőségek. Megint más probléma van azok, akik műlencsét kaptak, mert szürkehályog műtéten estek keresztül, és egyeseknél, főleg az első periódusban, amikor még friss ez a műtét utáni állapot, akkor ez a lencse még nem áll fixen, és akkor ez olyan, mint a tyúknak a szeme, ha jobban megnézi az ember, hogy időnként a lencse ott beremeg, kotyog. Na, ugyanígy kotyog ez a műlencse is, és hogyha nagyon kotyogós, akkor a mérés, és közben főleg a mérés alatt, mert mit tudom én, a páciens ide-oda tekintget, vagy. Tehát akkor bizony itt is hibaforrások jelenhetnek meg. A mérés az ilyen szempontból nagyon jó, nagyon gyors, de nem abszolút értékű. Tehát mindig ki kell próbálni. Mi nem írunk fel úgy szemüveget, hogy megmértem, tessék itt a papír. Nagyon-nagyon kevés az az eset, amikor így kell felírni, mert természetesen egy egyéves kancsal gyerektől nem igazán lehet kérdezni, hogy mit lát. Viszont ott is van visszajelzés, hogy utána a gyermek hogy viseli azt a szemüveget, mert meg ezeket igen gyakran kell visszahívni, és újból vizsgálni.
Még egy kérdésünk van. Mit kell tudni a pupillatávolság méréséről és ennek betartásáról?
Na hát ez megint egy elég egyszerű szakmai kérdés, de nagyon fontos tudnélik. A pupillatávolságot azért mérjük, hogy a beállítandó fókuszokat hova fogjuk betenni abba a választott keretbe. Tehát, hogy a viselőjének pontosan a legmegfelelőbb, tehát a szeme előtt a legmegfelelőbb helyen legyenek azok a pontok, az üvegnek azok a pontjai, amelyen keresztül megvalósul a tökéletesített látása. Ha nem, akkor ez nem így fog működni. Egyéb ilyen fénytörési melléktermékeket fogunk kapni, így hívják őket, hogy prizmatikus hatás, és akkor a páciens a legegyszerűbb szemüveggel is azzal fog visszajönni, hogy én ezzel a szemüveggel nem látok. Na most azt kell tudni, hogy Felnőttnél a távol és közellátás az úgy működik, hogy közben a közelre való alkalmazkodásra egyidőben a szemek összetérnek, 2 milliméter. Gyereknél körülbelül 1 millimétert. Ez lemérhető egyébként. Na most vannak kivételes esetek, például a nagyfokú kancsalság, vagy egyik szemnek a bénulása, akkor nagyon nehéz a standard pupilla távolságot mérni, akkor külön-külön kell a szemeknek az orrnyelek közepéhez viszonyított távolságot. Én ilyenkor gyakorlatilag azt is meg szoktam próbálni, hogy melyik az a szeme, amelyik esetleg domináns szeme, és azt használja inkább, mert van ilyen váltakozó kancsalság, akkor azt kell beállítani, és a másikat, tehát van is olyan, hogy egyenetlenül, tehát az egyiket ideállítom, a másikat odaállítom, például a kifele kancsalóknál, vagy tehát nem annyira egyszerű, vannak helyzetek, amikor nem annyira egyszerű, és ez azért is fontos, mondom, mert utána visszajön a páciens is elégedetlen, mert gyakorlatilag műtermékeket fog kapni a lencsék részéről, és nem tudja használni a szemüvegét. Azt szoktam mondani, hogy körülbelül a tolerált, felnőttnél a tolerált differencia, tehát különbség az kb. 2 mm. Annál többnél már aztán jelentkeznek a műtermékek.
Sokszor maga a szemüveg, vagyis a keret kiválasztása is kemény dió. Előfordul az is, amikor a lencse diktálja a keret formáját.
Igen, tehát az első része az, hogy a keret kiválasztása, ezt már érintettem az valahogy Micskivel előbb is, hogy meg kell tudni azt, hogy mire akarja használni a páciens, illetve, hogy milyen típusú az a szemüveg. Tudnélik a standard, mondjuk, hát most nem a divatról beszélek, hogy most a keskeny vagy a fecskefarkú szemüvegkeret a divatos, hanem a funkció szempontjából. Egy, nagyon fontos, hogy olyan látótere legyen a szemüvegnek, amely illik a szemgödör előső területéhez. Tehát egy hatalmas arcban, hatalmas például orbita résszel, tehát szemgödri résszel rendelkező valaki nem vehet keskeny eszkimó szemüveget, és fordítva, mert nem lesz jó. Az se jó, amikor jönnek idős nénikék, hogy én megszoktam, tessék adni nekem már, és akkor a kerete van, hogy a homlokától az arca közepéig lóg. Egyrészt nem az esztétikum miatt, hát az is, de nem ez. Erről mert nehéz. Kettő, ha állandóan nekiér az arcának, akkor zsíros lesz, meg befűlik alatta. És főleg ez melegben nagyon-nagyon kellemetlen, meg hát akkor csúszkálni is fog. Na most a másik, hogy a lencse, tehát hogy milyen lencsét választ. Egy monofokális lencsénél nincsen probléma, viszont beszéltünk a bi- és multifokális lencséknél, ott van egy standard, hogy legalább 35 mm szélességű, tehát magasságú kelljen a keret, hogy a megfelelő látóterek beférjenek.
Köszönöm szépen a válaszokat, hölgyeim és uraim, ez volt a mai Digitális Világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgetőtársunk, dr. Elekes Ella, szemész főorvos és műszaki munkatársam, Romeo Botilka nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Legközelebb a kőbezárt múltunkban hallhatnak, a tartalmából röviden. A hiedelmek, a hagyományok, a múltunkban gyökerező babonást népszokások, ha csökkenő mértékben is, színesítve kultúránkat, de jelen vannak az életünkben. A betegségről és a gyógyításáról, a rossz és a gonosz elhárításáról, a szerencséről és a szerencsétlenségről szóló babonák némelyike napjainkban is megfordul a fejünkben, és még ha nem is vesszük őket komolyan, nem bújhatunk ki a hatásuk alól. Téma: a múltunkban gyökerező babonás népszokások. Meghívott a dr. Köllő Gábor vallástörténész. Most további szép estét kívánok, a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!